Olvasná? Hallgatná? Bepótolná? Imre Réka vagyok, és hoztam pár cikket főzéshez, futáshoz, utazáshoz, elvitelre. Közel 180 rendeletet néztünk át, hogy kiderüljön, mik a legnépszerűbb szigorítások, hogyan szabályoznák a beköltözést az önkormányzatok. De nem csak toplistát készítettünk, számos rendhagyó, sőt, akár az olvasót megmosolyogtató szabályt találtunk. Ezt a cikket Fetter Dórával, Somfai Dáviddal és Vatei Dalmával írtuk. Szigorúan ellenőrzött mentek. Az önkormányzati rendeletek ismerete, kötelező részvétel a helyi eseményeken és társadalmi munka. Különös feltételek is akadnak azokban az előírásokban, amelyekkel a beköltözést szabályoznák települések, derül ki a HVG gyűjtéséből. Nagy kedvel éltek önkormányzatok azzal a lehetőséggel, hogy helyi rendeletet alkotva beleszóljanak, ki költözhet a településükre. Fél évvel ezelőtt lépett életbe az ezt lehetővé tevő, a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, és a HVG összesítése szerint már mintegy 180 önkormányzat hozott ilyen rendeletet. A Navracsis Tibor vezette közigazgatási és területfejlesztési minisztérium által kidolgozott regula alapvetően három eszközt ad az önkormányzatok kezébe. Elővásárlási joggal lehet élni, így adott esetben a beköltöző elől megveheti a kiszemelt ingatlant a település vagy egy helybeli. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy betelepülési hozzájárulást kérjen az önkormányzat, és arra is, hogy feltételhez kösse a lakcímbejelentést. E három dolgot ráadásul kombinálni is lehet. A HVG körképéből kiderül, hogy az elővásárlási jogot majd minden ilyen rendeletet alkotó település kihasználna. Ezzel a lehetőséggel több mint 160 önkormányzat él. A második leggyakoribb stratégia az, hogy előírják, csak az költözhet be, akinek van biztosítotti jogviszonya. Ezt a kikötést közel 100 településen vezették be. Alig lemaradva lett harmadik az a szűrő, amellyel a korábban bűnt elkövetőket tartanák távol. 95 településen erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni a büntetlen előéletet, vagy legalább azt, hogy nem erőszakos bűncselekmény miatt büntetett az illető. A távoltartási toplista negyedik helyén a betelepülési hozzájárulás szerepel, amit körülbelül 70 településen követelnek meg. A HVG gyűjtése szerint a legkisebb elvárt összeg 5000 forint, a legnagyobb 2 millió. Van, ahol minden egyes beköltözőnek fizetnie kell, másút lényegében csak a megvett ingatlan után számítják fel a díjat. Közel 60 helységben a köztartozás kizáró ok. Noha sok az azonos vagy hasonló megoldás, akadnak egészen egyedi előírások is. Aldebrő községbe például csak az költözhet be, aki nyilatkozik arról, hogy tiszteletben tartja a település német nemzetiségi hagyományait. Alig, ha nem egy tévedés miatt a hagyományőrzés szokatlan módját választotta a zaránki önkormányzat. Rendelete bevezetőjében ugyanis egy ideig az az indoklás szerepelt, hogy a zaránki községi önkormányzat elkötelezett a település fejlődése mellett, megőrizve Bocsonát község hagyományait, társadalmi rendjét és értékeit. Az anomáliát magyarázhatja, hogy a két szomszédos településnek ugyanaz a jegyzője. Ebben a kategóriában mintaértékű lehet tarccal, amely többek között a település önazonosságának tekinti honfoglalásra visszavezethető történelmi múltját is. Több mint 20 településen feltétel az alap- vagy középfokú végzettség. Több helyen viszont másként közelítenek az iskolázottság kérdéséhez. Kedvezményeket ígérnek, ha tanár, orvos, rendőr vagy gazda költözne be. Mintegy 115 esetben az önkormányzat szabadon dönt arról, hogy együtt akar élni a közösség a beköltözővel. Több helyen rögzítik, hogy akár a betelepülő személy ismert előélete alapján is együttélésre alkalmatlannak találhatják a jelentkezőt. Sok településen valamilyen gyermekvédelmi kritériumnak kell megfelelni, a legtöbb esetben iskola vagy óvoda látogatási igazolást kérnek a kiskorú betelepülők gondviselőitől. Van, ahol nem csupán szűrik a betelepülőket, de a leendő lakóknak még a település iránti elkötelezettségüket is bizonyítaniuk kell. Aki látszatségként telepedik le, 5 évig nem költözhet el onnan. A rendelet szövege szerint látszatsége településen ingatlant vásárolni állandó lakcím létesítésével vagy tartózkodási hely létesítésével lehetséges. Ennek a feltételnek a létesítéstől számítva legalább 5 évig folyamatosan fenn kell állnia. A beköltözőnek részt kell venni a közösségi rendezvényeken és évente 50 óra társadalmi munkára is kötelezik. Felső Zsolca azzal segíteni elő az integrációt, hogy a betelepülési hozzájárulás megfizetését polgárőrségi feladatokat vállalva ki lehet váltani. Azonban feltétel a 12 hónap alatt teljesített 100 óra szolgálat. Fülöp Jakab pedig elvárja a betelepülőktől, hogy az önkormányzat összes érvényes rendeletét ismerjék. A betelepülőnek ki kell jelentenie, hogy a település hatályban lévő önkormányzati rendeleteit ismeri, az azokban foglalt kötelezettségeinek eleget tesz. Az önazonosság védelméről szóló törvényben ugyan szerepel a diszkrimináció tilalma, és korábban Navracsis Tibor is kikérte magának, hogy a jogszabály kirekesztő lenne, novemberben azonban a Roma Sajtóközpont 120 olyan települést tett térképre, ahol szerintük a rendelet egyik célja a roma emberek kitiltása lehet. Az Amnesty International december végén panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz. A törvény és az annak alapján hozott önkormányzati rendeletek vizsgálatát kérik és kötelezettségszegési eljárás indítását sürgetik. A jogvédő szervezet szerint a törvény és az önkormányzati rendeletek sértik az uniós jogot, mivel korlátozzák az unión belüli személyek szabad mozgását, valamint sértik a jogbiztonságnak, az előreláthatóságnak és az önkényesség tilalmának jogállamisági elveit. Az egyik legszigorúbb rendeletet a több mint 12 ezer lakosú Pilis önkormányzata alkotta meg. A testület személyes meghallgatást írhat elő, amelyen, ha úgy határoznak, nem csak a vásárlónak, de a beleköltözni akaró összes nagykorú személynek kötelező a részvétel. A testület dönthet úgy, hogy alkalmatlanok az együttélésre, de az ismert előélet alapján is elutasíthatja a lakcímlétesítési kérelmet. Kizáró ok, ha például a beköltöző nem beszél magyarul, ha adótartozása van, ha nem tudja igazolni az egy éve fennálló folyamatos munkaviszonyt és a minimálbért elérő rendszeres jövedelmet. A súlyosabb bűncselekmények miatt büntetett előilletőeket is kitiltják. Pilis polgármestere László Attila Tibor, aki korábban a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője volt, azt mondta, amikor tavaly október elején hivatalba lépett, a helyiek a beköltözött romákra panaszkodtak. Közbevetésünkre hozzátette, nem az a baj, hogy Gábor cigányok, hanem az, hogy semmilyen jogszabályt nem tartottak be. A rendelet hatályba lépése óta már közel 10 beköltözési kérelem érkezett a testülethez. Ezek közül egy esetben éltek az elővásárlási joggal, mert olyan valaki akart beköltözni, akit nem szívesen láttak volna Pilisen. Akad olyan település is, amely önmaga mondott le a feltételekről. Kenézlő testülete az elsők között hozott rendeletet arról, hogy csak biztosított, rendszeres jövedelmű és rendezett életvitelű emberek települhetnek a községbe. De aztán arra jutottak, hogy más megoldást kell találniuk a közösség egységének megőrzésére. Láttuk, hogy sok helyen okoz problémákat az önazonosság védelmi rendelet, mondta Horváth Ferenc független polgármester. Ezek a rendeletek sokszor zárnak ki letelepülni vágyókat, miközben a mi községünknek éppen arra van szüksége, hogy ne fogyjon a lakosság. Fogalmazta meg a visszavonás mellett szóló végső érvet a bő 1000 lelkes falu polgármestere, aki hozzátette, nem is terveznek újabb rendeletet hozni. Azt is elmondta, hogy több család is beköltözött hozzájuk Kárpátaljáról, akik azóta mint a polgárai a településnek. Soha senkit nem zártunk ki. Egyetlen célunk a közösségépítés, mondta a HVG-nek Borgáta független polgármestere, Gőce Zsanett. Ezzel indokolta azt, hogy bár a rendeletükben csak az elővásárlási jogról esik szó, meghallgatásról nem, arra kérik az esetleges beköltözőket, hogy előzetesen vegyenek részt egy elbeszélgetésen a polgármesterrel. Kis településeknél alapvető probléma, hogy a városiak beköltöznek, és nem értik, hogy egy ilyen kis községben együtt vagyunk, közösségben létezünk, ismerjük egymás minden nyugét, baját, magyarázta. Akad olyan település, ahol nem csak a helyiek fogadták lelkesen a rendeletet, de állítólag még a beköltözők is. Az alig 100 lakosú Kallóst független polgármestere, Farkas Andrásné szerint a frissen beköltözők nagyon örülnek annak, hogy egy olyan községbe kerülnek, ahol szabályozva van a betelepülés módja. Ennek segítségével megmarad a nyugodt, békés környezet. Igaz, december elejé beszélgetésünk idején azt mondta, a szabályozás bevezetése óta még senki sem próbált beköltözni. A közeljövőben lesz az első adásvétel. Magyar Péter nyílt levelet írt Ficónak. Azt kéri, vonja vissza a Benes dekrétumok kritizálásának büntethetőségéről szóló jogszabálymódosítást, amelyet a szlovák nagykövetség előtt szombaton tartott tüntetésén némaságtörvénynek nevezett. De mi beszéljünk a Benes dekrétumokról. Riba István írása. Bosszúból jeles. Kollektív bűnösnek kiáltották ki, kitelepítették és tulajdonoktól is megfosztották Csehszlovákiában a német és a magyar lakosokat a II. Világháborúban a megszállók által elkövetett pusztításért. A megtorlást szolgáló, máig érvényben lévő Benes dekrétumokat a Ficó kormány újból élesítette. A törvény szerint az, aki nyilvánosan tagadja vagy megkérdőjelezi a II. Világháború utáni békés rendet, amely a Csehszlovák Köztársaság vagy a Szlovák Nemzeti Tanács képviseleti testületeinek jogszabályai alapján alakult ki, legfeljebb 6 hónapig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. Így szól a szlovák büntető törvénykönyv 417-es paragrafusának múlt héten hatályba lépett módosítása. Lényegében a holokauszt tagadás mintájára ezentúl börtön fenyegeti Szlovákiában azokat, akik kritizálni merészelik a Benes dekrétumokat. Márpedig bőven van mit szóvá tenni. Ezek a rendeletek ugyanis a kollektív bűnösség elvén alapulnak, azaz a teljes német és magyar lakosságot büntették azokért a pusztításokért, amelyek a II. Világháború alatt Csehszlovákiát a megszállók részéről érték. Pedig nyilvánvaló, hogy a lakosság többségének semmiféle személyes felelőssége nem volt abban, hogy a két világháború közötti Csehszlovákia felbomlott, s hogy a határok megváltoztak. Mégis Edvard Beneš, az 1935 és 1938 közötti köztársasági elnök az emigrációjában eldöntötte, hogy tisztán szláv nemzeti államot hoz létre a németek és a magyarok kitelepítésével. Mint 1945-ben, kommunista ellenességét legyőzve, Sztálin jóváhagyását megszerezve kijelentette, népünk már nem élhet németekkel és magyarokkal közös hazában. A cseheket és a szlovákokat viszont egy nemzetté szerette volna kovácsolni, és ezt olyannyira komolyan gondolta, hogy egyik moszkvai látogatásán az ott élő cseh és szlovák kommunista vezetőkkel közölte, sohasem fognak tudni meggyőzni engem arról, hogy elismerjem a szlovákokat nemzetnek, nem tiltom ugyan meg senkinek, hogy szlováknak nevezze magát, de nem engedem meg, hogy kinyilvánítsák egy szlovák nép létezését. A kitelepítés gondolatával kezdettől fogva egyetértett a Csehszlovák Kommunista Párt későbbi főtitkára, Klement Gottwald, aki a moszkvai rádió hullámain keresztül üzente népének, nincs messze az a pillanat, amikor megkezdődik hazánk megtisztítása a német és magyar áruló szeméttől. A háború legvégső szakaszában Gottwald már ennél is tovább ment, és 1945 tavaszán egy morvaországi nagygyűlésen kijelentette, a németeket úgy kell kezelni, mint a náci időben a zsidókat, s csatlakozott hozzá az akkori szlovák kommunista vezető, az 1971 utáni csehszlovák pártfőtitkár Gustav Husák is, aki 1945. februárjában Kassán kijelentette, hogy a németek, magyarok és árulók tulajdonának lefoglalását nem osztály, hanem nemzeti szempontból követeljük. Bár nem Beneš volt a háború előtti utolsó csehszlovák elnök, az emigrációban jogfolytonos elnök kinyilvánította magát, s ezt a szövetséges hatalmak is elismerték. Úgy döntött, hogy elnöki dekrétumokat ad ki, amelyek a törvényeket helyettesítik addig, amíg a parlament össze nem ül. 1940-ben kezdte kiadásukat, ezeket végül az új csehszlovák parlament 1946. márciusában hagyta jóvá. Az összesen 143 dekrétumból 98 született 1945 áprilisa, azaz Beneš hazatérése után. 13 érintette a németek és a magyarok jogfosztását. Beneš a szláv nemzetállamról és a kitelepítésekről szült elképzelését a szövetséges hatalmak vezetőivel folytatott, minden találkozón előadta. S végül az 1945 nyári Potsdami konferencián meg is szerezte jóhagyásukat a németek kitelepítésére. A magyarok esetében azonban ezt nem sikerült Benesnek elismertetnie. Ennek ellenére hasonló eljárás alá vonta őket, mint a németeket. Rögtön a konferencia végeztével kiadta a 33. dekrétumát, amellyel megvonta mind a magyar, mind a német nemzetiségűek állampolgárságát. Az első paragrafus szerint azok a német vagy magyar nemzetiségű csehszlovák állampolgárok, akik az idegen megszálló hatalom jogszabályai értelmében német vagy magyar állampolgárságot szereztek az ilyen állampolgárság megszerzésének napján, elvesztették csehszlovák állampolgárságukat. De hogy mindenkire kiterjedjen a retorzió, a második paragrafus egyszerűen úgy szólt, hogy a többi német vagy magyar nemzetiségű csehszlovák állampolgár e dekrétum hatályba lépésének napján elveszíti csehszlovák állampolgárságát. A magyarok jogfosztása már korábban megkezdődött. Az állampolgárság elvétele csak az egyik lépés volt ezek sorában. A jogfosztó rendeletek között voltak Beneš dekrétumai és a szlovák nemzeti tanács SNT rendeletei is. Mind afelé mutattak, hogy a németeket és a magyarokat ki kell telepíteni, vagy el kell űzni az országból. Addigra már magyar nemzetiségük miatt elbocsátották nem csak az állami, de a magánalkalmazottakat is. Elvették a nyugdíjukat, vagy más állami járandóságukat, betiltották a magyar nyelv használatát a közéletben, kizárták a magyar hallgatókat az egyetemekről, feloszlatták a magyar kulturális egyesületeket, bezárták a magyar iskolákat, befagyasztották a magyarok bankbetéteit is. Ahogyan Fábri Zoltán felvidéki magyar író megfogalmazta a Vádlott megszólal című írásában, nyelvem, mely az emberi hang egyik legcsodásabb hangszere volt, kihágási objektummá szürkült. Újság a bűnös nyelvén nem jelenhet meg, rádiót tilos hallgatnom. Lekonyult fejjel járok és némán, és ha lehet, ki sem mozdulok emberek közé. Vak, süket és mozdulatlan gettó élet ez mindenképpen. A jogfosztott emberek szégyen és félelemterhes élete. A mai forrongás a földügyekkel kapcsolatos Beneš dekrétumok és SNT rendeletek miatt robbant ki. A szlovák hatóságok ugyanis azért teszik rá ma a kezüket egyes földdarabokra, mert szerintük azt 1945-ben el kellett volna konfiskálni. Ha pedig akkor valamiért ez nem történt meg, ennek ma érvényt szereznek, mégpedig a kollektív bűnösség elve alapján. A földeket ugyanis egykor azért kobozták el, mert a tulajdonosaik magyarnak vallották magukat. Az SNT már 1945. februárjában kiadott rendeletében lehetővé tette az 50 hektár feletti földbirtokok elkobzását, ha a tulajdonos az 1929 utáni népszámlálások egyikén magyar nemzetiségűnek vallotta magát. 1945. augusztusában pedig Benes elnöknek az állampolgárság megfosztásáról szóló rendelete után az SNT még egy továbbival is megfejelte, hogy ellenszolgáltatás nélkül azonnali hatállyal elkobozhatták a német és magyar nemzetiségű lakosság és társadalmi szervezeteik egész földtulajdonát. Mindezt betetőzte Benes 108-as számú dekrétuma, amely alapján elkobozhatták a köztársaság ellenségeinek, a magyar és a német nemzetiségű lakosoknak és a hozzájuk kapcsolódó jogi személyeknek, például egyházaknak, egyesületeknek, még megmaradt földtulajdonát, valamint az összes ingó és ingatlan vagyonát. Ez azonban nem vezetett ahhoz, hogy a magyar lakosság elmeneküljön szülőföldjéről. Ezért a szlovák politikusok két irányban próbáltak lépni. Egyrészt rá szerették volna venni Magyarországot, hogy lakosság cserével minél több szlovákiai magyart fogadjon be. Végül hosszas húzavona után a magyarok belementek, hogy annyi magyart befogadnak, ahány szlovák Magyarországról Szlovákiába települ. Így jött át mintegy 100 000 magyar, ám ennél sokkal kevesebb szlovák hagyta el Magyarországot. Emellett számos magyar Szlovákiából Csehországba deportáltak. A magyarok eltüntetésének másik lehetősége a szlovák hatóságok számára az úgynevezett reszlovakizáció volt. Annak a magyarnak, aki kijelentette magáról, hogy ő tulajdonképpen szlovák, visszaadták az állampolgárságát és az állampolgári jogait. A magyarok közül, hogy megkönnyítsék az életüket, mintegy 400 000 éltek a lehetőséggel, s vallották magukat szlováknak. A kommunista hatalomátvétel után, 1948. októberétől a magyarok akkor is visszakaphatták az állampolgárságukat, ha hűségesküdtettek Szlovákiának. 50 hektár alatt visszakaphatták a földjeiket is. A földek elkobzása ugyanis nem haladt olyan gördülékenyen, mint ahogyan azt a politikusok elképzelték. Minden elkonfiskálás egyedi döntés alapján történt, amihez pedig szükség volt az érintettekről készített listákra, éppen úgy, mint a földek naprakész nyilvántartására, és ezek mindegyike kívánnivalót hagyott maga után. A legtöbb szlovákosított magyar idővel a népszámlálási adatok szerint visszavette eredeti magyar nemzetiségét. A reszlovakizációs bizottság már 1948. decemberében be is szüntette tevékenységét. A Benes dekrétumok végrehajtása során számos atrocitás történt. Becslések szerint mintegy 250 000 német esett áldozatul a kitelepítésnek, s a Pozsonyból kiebrúdalt magyarok számára is rémálom volt a Liget falui gyűjtőtábor. A pozsonyi kilakoltatási végzésekben csak annyi állt, hogy mivel az érintettek magyar vagy német nemzetiségűek, jelenlétük Pozsony városában az állami és közérdekre való tekintettel nem kívánatos. Egyúttal elvették minden ingó és ingatlan vagyonukat. A durva eljárásokkal a hatalom is tisztában volt. Nem véletlen, hogy 1946-ban egy törvénnyel amnesztiában részesítették az atrocitások elkövetőit. Bár a Benes dekrétumokat idővel több törvény is felülírta, a cseh és a szlovák jogrendnek továbbra is részei. Hivatalosan nem hatálytalanították egyiket sem. Az 1990 utáni kárpótlási döntéseknél arra is figyeltek, hogy a jóvátétel lehetősége az 1945 és 1948 között elvett tulajdonra nem vonatkozik. Mégis sok magyar család vissza tudta venni a földjét, éppen amiatt, mert a konfiskálást enyhén szólva sem sikerült teljes mértékben végrehajtani. De amit akkor elmulasztottak, ma akarja pótolni a szlovák állam, s hatósági döntéssel vagy bírósági úton kikényszeríteni, hogy a kollektív bűnösség elve alapján megfogalmazott egykori jogszabályok segítségével kobozzon el földbirtokokat. Ehhez szolgál politikai támaszul a most elfogadott törvény is, amely börtönnel fenyegeti a Benes dekrétumok kritizálóit. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elvitelre. A HVG heti lapban és a HVG 360-on viszont írtunk arról, hogyan indul a kampány, de készült riportunk a Rheinmetall gyárról is. A Fülke vendége pedig Nagy Gábor volt. Köszönöm a figyelmet, jövő héten újra várlak titeket két írással. Addig is fizessetek elő a HVG 360-ra, és iratkozzatok fel a HVG YouTube és podcast csatornájára. Sziasztok!